fogadjál hálánkat az alkalomért. Méltónak tartottál bennünket, indítottál, mi nem tudjuk, mit láttál a mi szívünkben, hogy ide vontál a te ígédhez. Nem a világhoz, nem emberekhez, hanem te hozzád jöttünk, Urunk Jézusunk. Te tőled kérünk és várunk tanácsot, segítséget, buzdítást, világosságot, felemelést, légy kegyelmes hozzánk. Mindenek felett erre van szükségünk. Kegyelmedre, szeretetedre, melyet oszt ki közöttünk szíveink, elménk szüksége szerint. Egyedül te ismered legtitkosabb gondolatainkat, indulatainkat. Nyújts ki a te kezedet, csillapítsd le hullámainkat, és adj nékünk békességet, a te igaz békességedből. Amen. Az Efézusi levél harmadik részéből, 14-től a 21. versig. Felolvastuk Pál apostolnak egy imáját. Nem sok imát olvasunk a Szentírásban, az Új Testamentumban, de mégis mind Jézus, mind Pál bepillantást engedett az ő ima életébe. Én meg vagyok győződve, hogy akik itt vagyunk, többé-kevésbé mindenki imádkozik. Nem ismerjük egymás ima életét, hiszen ez egy titkos része a mi életünknek, de hasonlítsuk össze itt magunkba, itt ülve vagy otthon, a saját ima életünket ezzel az pálapostoli imával. Bizonyosan okulunk belőle, bizonyosan megemeli és szélesíti az imáinkat ez az apostoli ima. Majd meglátjuk, hogy mit ennek az egyes részei. Én most kérem Madarász testvért, hogy olvassa fel. Efézus 3.14-től végig.
Ezokáért meghajtom a térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által, aki szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vezén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedheti, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy felgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökön örökké. Amen.
Kedves jelenlevők, először is figyeljük meg, hogy Pál apostol meghajtja a térdét az atya előtt. Nincs előírva az Új Testamentumban semmiféle formája az összejövetelnek, imának, éneknek, de mégis tanúság, hogy Pál meghajlik fizikailag is az atya előtt. Egy nagyon üldözött debreceni testvértől kérdeztem, fiatal orvos dr. Varjas Jánostól, hogy hogy viseli az üldözéseket, penészes rendőrségi pincéket, stb. Azt mondja, kettőt mondok. A homlokomat a földre teszem, úgy imádkozom. Ha lehetne mélyebben tenni, még jobban meghajolnék az atya előtt, de mélyebbre nem tudok. Ezzel kifejezem a belső meghajlásomat az atya előtt. Különben mondhatom, akkor szívéből mondta, hogy én gyönyörködöm a háborúságokban Krisztusért, mert ő néki szolgálok ott is. Azt mondtam a debreceni állomáson magamban, ez a testvér megérett, hogy menjen be az örökké valóságra, ennek itt nincs sok helye. 3 hét múlva ott volt. Az Úr őt erre van. Hát ez a formája Pál gyakorlata szerint. Azt mondja, az atyáról neveztetik, az egész család menjen és földön. Pál egy családnak látja az Úr Jézusban hívő egész sereget. Ez az igazi apostoli szemlélet. Itt egy szent család van. Az egész földön. Nekünk, akik sokat utazhatunk, múlt évben, az előtt 13 hónapig jártam 2 világrészt és 5 országot. Gyönyörűség látni, hogy egy család van. Egy lelki család. Mind az 5 világrészből voltunk ott, minden színű, rendű, rangú emberek. Fekete, sárga, fér, fekete, az mindegy. Hál' ezt látja. A nagy családok, ennek egy része már a mennybe van. Más még itt vagyunk, de Pál szerint is, apostolok szerint ez egy szent család. Tartsuk szem előtt, és becsüljük meg a család minden tagját. Az első kérése az, hogy adja meg néknek, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Én 52 évig tanítottam egyetemeken. Külföldeken is sok előadást tartottam, igyekeztem nevelni is a hallgatóimat, de mi a belső embert a legjobb egyetemi tantervekbe se tudjuk nevelni. Csak az értelmi tudjuk szaktudásra nevelni. Egyetlen egy tanítója van a belső embernek, ezt Isten magának tartotta fenn, az ő szent lelke. A belső emberünket csak ezt tudja nevelni. Igyekszünk gyermekeinket, barátainkat, élettársunkat nevelni, segíteni. Ez jámbor szándék. Ha az Úr az ő szent lelkével nem nyúl oda a kellő helyre, mi nem tudunk nevelni. Kérni tudjuk Isten, de nevelni csak Isten tud. A belső emberben. Most van egy érdekes megfigyelés a gyógyszerekkel. Nagy orvosok mondták ezt addig is, kérdeztem Simmel testvértől, egy hívő testvértől, miért ad ő olyan kis adagokat a gyógyszerben? Azt mondja, tényleg felesleges. Mert minden gyógyszer csak egy helyre megy, egyszer fegy. Ez a bárcsebb gyógyszer oda megy, és az annak a beteg szervnek elég. Akkor nem értettük, most látjuk, nyomjelző módszerrel, megvizsgálják, adnak egy cseppet például. Fél pohár vízbe, és kiderül, hogy elárasztja az egész vért, ez az egy csepp. Úgy felbomlik ionokra, kis részekre, hogy a sugárba látszik az egész vér teli van. De csak a vérhez megy, másik, ha jónot adnak, csak a pajzsmirigybe megy. Ez egy isteni titok. Egy gyógyszer egyszerre megy. A belső ember csak Isten lelke tudja nevelni. Mi emberi tanácsunk oda nem megy. Egyezik a testi gyógyítása. Kérni lehet gyermekeinek, élettársunknak, barátainknak, hogy hatalmasan megerősödjenek az ő lelke által a belső emberbe. De a gyógyító erő az ő szent lelke. Ezt most nagyon hangoztatják az egész világon komoly keresztény mozgalmok, hogy a Szentlélek munkájára nagyobb súlyt kell helyeznünk, mert amint mondják, a középkori kereszténység az atyát imádta. Jézus csak egy karomülő kis gyermek volt a Mária ölében. A reformáció, Luther és Calvin emelték ki Jézust a gyermekkorból. De nem eleget beszéltek a Szentlélek munkájáról. Na most azt mondják, az utolsó időkben a profécia szerint most Isten a Szentlélek adományait és szavát sokkal közelebb hozta hozzá, és személy szerint akar velünk beszélni, és akar minket a belső emberben erősíteni. Ebben igazuk van. Különösen zsidó keresztjének mondják, ez nagy szó, mert a zsidóság nem csak Izrael államba, hanem lélekbe kanyarodik vissza az apostoli időtől, illetve a messiáshoz. Már nagyon foglalkoznak vele, hogy mit csináljunk Jézussal. Meg fognak hajolni előtte. Még tovább megy az apostol, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a szívetekben. Kedves emlődő, a legfontosabb jelenség ma az egész világ keresztényei között, ez, amit az apostolik tér. Most nem arról van szó, hogy melyik felekezethez tartozunk. Ezek keretek, a képnek a keretei. Van kisebb keret, nagyobb keret, de a kép a fontos. Mi van a keretben? És az egész világon hangoztatják, hogy a központja az egész kereszténységnek nem ez vagy az a hitvallás, tanítás. A legszebb ceremónia, nem az. Krisztus lakozik-e a szíveinkbe, vagy nem? Ez a lényeg. Ezt olvastuk, ti én bennem, és én ti bennetek, mondta Jézus. De most ez az apostoli kérés első helyre kerül. Lakozik-e Krisztus hitáltal a mi szívünkbe, vagy nem? Nem arról van szó, hogy most 100%-ba megtehetünk Krisztussal. De van-e 10-20-30% vagy 50% lakozása? Igen-e vagy nem? Ez a kérdés. Ki beszél belőlünk? Krisztus beszél-e belőlünk, vagy csak magunk beszélünk? Ez a lényeg, ez a központ ma. És ezt keresi a világ. Sok helyen pogányvilágban is kimondják, vizsgálják, azt mondja, ez nem krisztusi hang, ami most belőled jött. Nagyon jól meg tudják különböztetni. Itt is Miskolcon nagyon jól meg lehet különböztetni. Ezt keresik, jogosan. És Pál ezt már akkor kéri. Lakozzék a Krisztus hitáltal szívetekben. Másképp nem lehet Krisztust meghívni, nem kell nagy nyomtatott meghívó, nem kell vőfé vagy valaki, hogy hívja meg, hitáltal meghívhatjuk. Na most jön az imának a csúcspontja, a hegynek a gerince. Hogy a szeretetben meggyökerezzetek, mondja a 17. vers, és az legyen életetek alapja. Ez nagy szó. Mindenkinek van kisebb-nagyobb témája, életének kisebb-nagyobb tétele, egyik erre alapoz, másik arra, személyre, vagyonra, állásra. Mondja az apostol, hogy a szeretet legyen életetek alapja. Talán nem értjük most, de türelmes hozzá a következő versben. Hogy mind a szentekkel együtt megérthessétek, mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége Isten jó voltának. Négy méretű Isten szeretet. Amit az ember alkot, mi, az minden három méretű. Ez az asztal három méretű. Hosszú, széles, magas. Pont. Egy ház hosszú, széles, magas. Mi nem tudunk négy méretűt alkotni, csak három méretű. Csak azt mondja, hogy négy méretű az Isten szeretet. Hogy értsük ezt? Hát az ember feletti akkor. Megérthessétek, mi a szélessége? Milyen széles Isten szeretet? Azt mondja, úgy szerette Isten az egész világot, hogy az egyszülött fiát adta. Mondja János egy írástudónak, ez széles. Ennél szélesebb már nem lehet. Amilyen a világ, olyan nagy a szélessége az ő szeretet. Így nincs kivétel, csak nekik itt vagyunk, az egész város, az egész megye, mind benne van Isten szeretetében. Ez a szélesség. Azt mondja, mi a hosszúsága? Úr Jézus hosszal szerette a tanítványait. Júdást ő ismerte, de amikor jött elárulni, azt mondja, jó barátom, miért jött? Mondtam, ha tudott volna Júdással beszélni, nem halt volna meg előtt öngyilkosság által, biztos felkereste volna. Olyan hosszú volt a szeretet. Tanítvány Péter megtagadja. Jézus szeretete hosszabb volt, utána megy fölkeresi és helyre igazítja. Ez hosszú szeretet. Ilyen hamarabb elfogyott volna. Sajnos itt összehasonlítjuk, hogy milyen hosszú a mi szeretetünk. Szóval nagyon rövid. Magassága. Milyen magas? Mi torgyot tudunk csinálni, az magas, de nem mély. A tenger mély, de nem magas. És azt mondja, hogy az ő szeretete magas is, mély is. Ez isteni természet. Milyen magas az ő szeretete? A gonosztevő azt mondja, hogy én halálra méltó bűnös vagyok. Pilátusnak igaza van, hogy engem megfeszített. De Uram, te emlékezzél meg rólam, mikor jössz a te országon. Ma velem leszel a paradicsomban. Ez magas. Nem zavar engem, hogy te meg vagy feszítve. Pilátus jogosan megölt. Engem nem zavar, ha te vágyol az én országomba. Ma velem leszel. Ma itt le vagy alacsonyítva, én fölemelem. A legmagasabb fog. Ez magas. Kedves ellövő, valószínű, hogy senki sincs bűnnel úgy megterhelve, mint az a második gonosztevő. Tehát akkor reménye lehet, hogy vele lesz a paradicsom. Mert az ő szeretetének a magassága ma semmivel se kisebb, mint a Szalontán az ő városomban volt egy nagyon buzgó parasztember, bizonyságot tett, sokat alkotott, Mondták neki, mit te beszéltál, te betyár voltál? Azt mondja Kornya Mihály, az igaz, még te nem is tudod, hogy mennyi gonoszságot csináltam én. Szóval én minden gonoszságot elkövettem, amit csak bírtam. De Isten én rajtam könyörült. Hát akkor rajtad még inkább könyörül, mert nem voltál betyár. Vége volt az ellenvetésnek. Ez nem szépítette magát, ez őszinte prédikátor volt. Hát ilyen magas az Isten szerepe. Végül azt mondja, a mélysége. Hát milyen mély lehet ez? A tengert meg lehet mérni akárhol. De én azt hiszem, az Isten szeretet itt azt nem lehet lemérni. Mert olyan bűnös nem akadt, akivel Jézus találkozott, hogy ő le ne hajolt volna hozzá. Hiába mondták a farizeusok, hogy ez a bűnösökkel együtt eszik. Ez igaz, azt mondja, hogy jöttem leszállni a mélységbe, mint a bányász a mélybe. Nagyon mély pont volt a bűnös asszony kérdése. Föladták az írást. Mit szólsz hozzá? Tetten kaptuk ezt az asszonyt, Mózes azt mondta, meg kell kövezni. Mit szólsz? Ismerjük. Először is a bírókat ítélte meg. Rendben van, kövezhettek, csak egy legyen köztetek, aki nem olyan bűnös, mint ez asszony. Ilyen egy sem volt. Na akkor ne kövezzetek is. De Mózes nem bízta bűnösre, hogy a másikat megkövezze. Ő maradt egyedül az asszony. Senki se vádolt téged. Senki uram. Mélységből az asszony azt mondja, te uram. Én se vádollak, ereggel és többé nevétkezni. Azok kiszaladtak a templomból, a farizeusok az ő bűneikkel. Az asszony kiszaladt az Úr Jézus szeretetével. Ez a különbség. Nincs különbség köztünk, akik itt vagyunk, vagy a falakon kívül, csak ez a különbség van, kedves ember. Hogy mi ebből a teremből a magunk bűnével megyünk egy ki Jézus nélkül, hogy kimegyünk Jézussal a bűnünk nélkül. Csak ez a különbség. Az asszony bennhagyta a bűnét, nem vádollak, fel vagy mentve. A nagy bíró felmentette. Nem vádollak. Na most menj tovább. Ment is az asszony, ez megértette a Krisztus szeretetét, de ez volt az, aki a, nem csak a kereszt alatt állott, hanem vasárnap reggel a kertbe kereste a meghalt Jézus. Ez szerette nem csak az élő Jézus, hanem a megholtat is. Ez volt az, akivel Jézus először beszélt feltámadása után. Fölmegyek az én atyámhoz és a te atyádhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Menj el, mondd meg az én tanítványaimnak. Krisztus első misszionáriusa lett egy bűnös asszony. Ez föl volt mentve. Ismétem, csak ez a különbség, hogy a bűneinkre rávesszük-e a Krisztus szeretetét, és befödi, vagy nem. Érdekes, most hangsúlyozom, szakember is, szakemberek előtt is egy nagyon új dolog. A test semmilyen betegsége nem gyógyul meg a vér nélkül. Saját vérünk nélkül semmi se gyógyul be. A testen. A belső emberünk egyetlen betegsége, sebe nem gyógyul meg a Jézus vére nélkül. külföldön voltam egyik német kórházba, azt mondja a főorvos, hogy jöjjön csak be! Ami két különös beteg asszony, lábszár fekélyük volt. Lemegyek, kérdezik, mióta van fekélye? 30 éve. Másiktól kérdez, mióta volt fekélye? Az is azt mondja, 30 éve. És kérdezik a főorvos, hogy mit csinálta? Be vagy gyógyul. Azt mondja, hogy már nem tudunk mit csinálni, egy bizonyos tanácsot megfogadtunk, az asszonyoknak a saját vérét kentük a fekélyre. És begyógyult. Saját friss vérét, mint a kerülcsöt rákenték. Szépen begyógyult. Én aztán magyaráztam nekik, hogy ezt Magyarországon is csinálja egy orvosnő, és én megnéztem, hogy mi történik ott a sebben. Azt mondtam neki, adjon nekem egy kis darabot ebből a gyógyuló sebből. Vágjon ki egy kis pittyet. Megtette, tudom, nézze, úgyis begyógyul az a kisebb már. Megtette ez a, egy professzornő, adott neki, és én megnéztem. Csodálatos dolgot látunk, a rákent vérből élő szemcsék mennek lefelé a sebbe, és gyógyítják be, és kötik össze a bekent vért a fekéllyel. A vér gyógyít a szemünk előtt. Na mostan, az Úr Jézus vére, azt mondja, megtisztít titeket minden bűntől. Csak a belső ember gyógyítja. A külsőt, ami saját vér. Én évtizedes tapasztalat alapján megmondtam önöknek, ne csodálkozzanak, mikor hitáltal meggyógyul valaki. Én láttam szemem előtt, saját családomba is, hitáltal meggyógyul. A test, mit csinál akkor Jézus? A vért mozgósítja. A vérbe ad több erőt, hogy az gyógyítsa be ezt a bajt. És te gyógyít. A belső embert azt ő gyógyít. Nem akarok több időt tölteni, de csodálatos egyféle törvényszerűség. Csak a vér gyógyít. Vagy az enyém, saját testemet, az asszonyét gyógyítja be a fekvényt másvére, csak a saját vére, azt kellett rátenni. Idegen vér nem gyógyítja. A belső ember sebeit Jézus gyógyítja. A bűnös asszonyé begyógyult rögtön. Tehát négyféle méretű az Isten szeretete ember feletti. Ezt az egy dolgot, kedves szellők, azt mondaná valaki. Kérem, azt mondta az előbb, hogy mi emberek csak három méretű dolgot tudunk csinálni. Szédest, hosszú, babot. Az igaz. De ezen a ponton karonfogva mehetünk Jézussal, és mi is gyakorolhatjuk a négyféle szeretetet, de máshol sehol. A mi szeretetünknek lehet szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága. Hasonlítjuk össze magunkat. Kezdjük a családot. Igen, 9. versben azt mondja, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét. Ez így látni? Ez az emberi értelmen felül van. Ez nem mérnöki vagy technikai dolog. Ugye ez az emberi értelmeden felül. Te is négy méretbe dolgozhatsz, de csak Krisztus szeretetével. Hogy megismerjétek, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességével, Szegvédi Sándor fordítása ez, ez végszebb. Beteljesítették az ő teljességével. Ez a pohár lehetett tele. Mi mindinkább telhetünk az Isten szeretetével. Jó volna, ha ma este is valamit emelkedne a szeretetünk színvonala. Mehetünk tovább, azt mondja, egész beteljesítették. Az ő szeretet olyan nagy, hogy betölthetünk. Ezt veszik észre az emberek. Sok misszionárius hazaküldtek, kiűztek Afrikából, meg Ázsiából, de vannak olyanok, hogy ne engedik haza. Kérdeztem barátnőitől ismerős, hogy miért engedik azt haza? Ja, azt mondják, az úgy szereti őket, hogy az kis engedik Afrikából, nehogy itthon maradjon. A szeretet jéhez, az kell neki. Livingston egy nagy orvos volt, és 20 századba élt Afrikába, és ott is halt meg. Roppan szerette az afrikaiakat, azok is őket. Mikor meghalt, az afrikaiak azt mondták, a Livingston testét mi visszaadjuk, de a szívét nem. Mit csináltak? Fölvágták a mellkasát, kivágták a szívét az ő módjukon, és egy nagy fa alá eltemették. Akkor a testet beszárították a napon, múmiával, becsomagolták, és egy rúdó vállára vette két négyet, és elvitte a fehér emberekhez. Na, itt van Livingston. A testét visszaadjuk nektek, de a szívét nem, azt elástuk. Én beszéltem azzal az orvossal, aki ezt a tetemet ellenőrizte. Tényleg a Livingston teste ez? Megállapítottam, azt mondja, hogy ez az. Ennek a bal karját egy oroszlán elharapta, megmentette Isten, megállapítottam, ennek a karja, ez az, amit az oroszlán megharapott. Igazoltam, hogy ez Livingston teste, szihetjük haza. A szívét nem adták vissza. Kidászik, hogy Livingston szíve betelt az Istennek teljességével. Na végül az apostol befejezi. Most már nem kér, hanem egy imádattal befejezi. Ez is megpróbál bennünket, hogy a mi imáink van. Van imádat. Magasztaljuk-e mi Isten? Vagy csak kérünk. Kettő szokott hiányozni az imánkból, a hálaadás, mert az emberi szív hálátlan. Kérni tud, köszönni nehezen. És a harmadik, ami hiányzik, az imádás, Isten imádása. Pár ezt ismeri, azt mondja. Annak pedig, aki végzhetetlen bőséggel minden megcselekedhetik fejebb, mint ahogy mi kérjük. Ugye apám, még én sem tudom egész magosan kérni, de felettét tud teljesíteni. Hogy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint mi csak annyit tudunk, amennyi erő nekünk van. Senki se tehet többet, mint amennyi belső ereje van. Imádkozni se tud jobban, szeretni se tud jobban. Mondja, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az Ekklésiában. De az egészre gondoltál? Ne egyik vagy másik Ekklésiára, az egész népre, aki Krisztusban hisz. Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökön örökké. Amen. Nem hosszú az ima, mi valószínű, sokszor hosszabban imádkozunk, de adjon nekünk az Úr kellő összehasonlítást, hogy a mi imánk mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága egyezik el. Volt a pesti gyülekezetünkben egy öreg bárónő, nagy műveltségű özvegyasszony, sok nyelven beszélt, azt mondja egyszer nekem, félek, írem, professzor testvér, én nem tudom, hogy jó-e ez nálam, vagy nem jó. Én imádkozom, csöndbe otthon, egy időn túl nem tudom se magyarul, se németül, se angolul kifejezni, hogy mit akarok Istennek mondani, de valami fölszakad az én szívemből. Egy imádás, egy jó illatú füst fölszáll Isten felé. Nem sok ideig tart, de nagyon megkönnyebbül, nagyon fölemel az engem ez a szó nélküli imádás. Megállapítom, hogy én azzal magasztalom Isten. Szó nélkül, de a szívem egész indulatával. Azután értelmes szavakkal befejezem. Megnyugtattam. Kedves idős testvérnő, ön ezt gyakorolja, önnek ez adva van. Ön fölemelkedett az imájában valóban Isten imádásáig. Nagyon megnyugodott, és így halt meg. Beszéltem most egy nagy igehirdetővel Amerikába, négy szemközt mondom, mondja meg nekem a testvér. Hogy érti ön ezt, hogy Istennel beszél? Kérem, úgy értem, hogy reggel, csöndességemben, hogy olvasom az ígét, gondolkozom, imádkozom, értelemmel, de egyszer csak fölfakadt a szívemből valami, amit nem tudok angolul kifejezni. Akkor tudok igazán Istennel, Jézussal beszélni. Mit kap ön ezáltal? Szóval egy napra való erőt. Csak egy napra. Egy napi mannát. Azzal predikálok, azzal kérem Isten, gyógyítson betegeket, de ha én ráteszem a kezemet egy betegre, az semmit sem ér. Csak ha az Úr ráteszi a kezét az én kezemre, és én rajtam átfolyatja az ő erejét, átsugározza, akkor gyógyul a beteg. Nem én, hanem az Úr ereje. Én csak vezeték vagyok. Nem vagyok így van. A lázatos vagyok. Sokatnál használja Isten. Mindjárt azt mondtuk, európaiak, több százan, kik vagyunk mi, hogy Istennek ezt a szolgáját bíráljuk, vagy károsztassuk. Legyen néki az ő hite szerint. És így van. Kedves kerendelő, befejezem, a legfontosabb dolog, hogy önök igényénként, szívük legtitkosabb mélyén, gondolataikban milyen viszonyban vannak az Úrhoz, az Úr Jézushoz elsősorban. Milyen személyes viszonyuk van. Önöknek van személyes viszonyuk családtagjaikkal, szomszédaikkal, ismerőseikkel, rengeteg személyes viszonyunk van. De milyen a személyes viszonyuk az Úr Jézushoz? Azt mondja egy amerikai író, akit ismerek, sokan olvassák a könyv, azt mondja, hogy az ima tulajdonképpen egy társalkodás Jézuson keresztül Istennel. Ilyen ne legyen formális, szokványos, akármilyen egyszerű szavakkal társalkodjunk, beszéljük le a mi problémánkat Istennel Jézuson keresztül. Ez az igaz. Ebben erősödjünk mindnyájan, ezért Pál apostol ima segítségével is. befejezőben kezdtem, belepillantunk egy apostol ima életébe. Főleg másokért imádkozik, ő a maga részéről csak imádja Isten, meghajtja a térdet, és az imában is szolgál. Hiszem, hogy ki vesz ebből a csokorból, mint egy gyönyörű virág csokor, hiszem, hogy mindenki szakít egy-egy kis szálat a délután, és elviszi, azt mondja, na, én ezt szakítottam. Áldja meg önöket az Úr személyes, csendes életükben, legtitkosabb részükben. Abban a titkos részben, amit senkinek ki nem nyitnak. Se férfi, se nő nem nyit ki minden rekeszt ember előtt. Legyünk őszintén. De az Úr előtt kinyithatjuk, mert ő diszkrét. Ő nem él vele vissza. Mennél több rekeszt nyitnak ki és nyitunk ki, annál több áldását tesszük az ő szeretetét. Amen.